A 394. dicséretünk első versét. A 394. dicséret első verse így kezdődik. Tér magadhoz, drága Sion, van még néked Istened.
Tér magadhoz, drága Sion, van még néked Istened. Mi atyádként felkaroljon, szívét oszta meg veled.
Fennállva hallgassuk meg az igét. Az az ige, amelynek alapján Isten lelkének segítségű hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található az Ézsaiás könyvének 8. fejezetében, a 18. versben a következőképpen. Ím hol vagyok én és a fiak, akiket adott nekem az Úr jelekül és csodákul, a Sion hegyén lakozó seregeknek urától vagyunk mi. Kis csapat vonul be a főtérre a mostani fejezetünkben. Előmegy Ézsaiás próféta, a kor egyik legismertebb embere, az Úr prófétája. Tábla van a kezében, egy nagy tábla, azon nagy betűkkel felírva valami, és utána jön egy kis csapat, akik szintén próféták, az Úr emberei, akik képviselik Isten akaratát, és amikor megkérdik őket, hogy kik vagytok, akkor azt mondják, hogy az Úr hegyén lakozó seregek urától vagyunk mi. Ez tehát az ige, amit felolvastam, ez a textusom. Ez az esemény az, ami indítja ezt a mostani fejezetet. Úgy érdemes olvasni az Ézsaiás próféta könyvét, hogy benne eseményeket találunk, szituációkat, amik már is dinamikusabbá, elevenebbé teszik számunkra az olvasmányt. Tehát itt Istentől kapott üzenetek, proféciák, kijelentések vannak, de a könyvben nagyon sok esemény található. Érdemes egy kis füzetet elővenni, és felírni, hogy mi történt. Mi történhetett Ézsaiással. Így, amikor ezt olvassuk a mostani rész elején, a 8. fejezet elején vagyunk tehát, hogy mondta az Úr, hogy vigy magadnak egy nagy táblát, és írd fel, és azt ki kell függeszteni, akkor már láthatjuk, hogy ez az esemény elindul, aminek következtében előmegy Ézsaiás, és utána pedig az ő tanítványai, és jó magasra kifüggesztik azt a táblát. Érdekes, az Úr mond valamit Ézsaiásnak, és azt le kellett írnia. Voltak éppen ahhoz, hogy leírja mindazt, amit Isten mondott, egy kis tekercs nem is volt elegendő. Hosszú nagy tekercsre volt szükség. Sőt, több tekercsre volt szükség. Csak érdekességként mondom, hogy a legjobb helyzetben épp az Ézsaiás próféta könyvével vagyunk, és annak a tekercsével, mert 1947-ben a kumráni barlangokban megtaláltak a teljes Ézsaiás könyvtekercset, vagy tekercseket. Egész ézsaiási profécia egy agyag korsóba elrejtve ott rejtőzött, ami Krisztus előtt a második századból kertezhető, sőt, mivel olyan régi betűkkel is írtak, amik a fogság előttiek, bizonyos részei a fogság előtt, tehát 586 előtt keletkezhetett. Ez vonatkozik a többi tekesre, így például a Mózes könyveire, hiszen ez éppen arra vonatkozik ez az érv. De Ézsaiásnak a tekercse 200-al Krisztus előtt keletkezett. Amit Ézsaiás leírt, az tehát eredetiben nincsen meg, de annak egy másolata megtalálható. Tehát hosszú tekercse volt szükség, hogy mindent fölírjon. De ugyanakkor talán didaktikai szempontból Isten azt mondta, hogy egy táblára is írjál fel 4 szót. A 4 szót könnyű megegyezni. Az egész tekercset most felolvastam, azt nem értenék meg. Nem tudnák rögzíteni. De ebből az egészből 4 szót írjál fel, és ezt talán észbe tudják tartani. Ez Istennek az üzenete ma. Tény az, hogy rögtön le kellett írni, amit Isten mondott. Érdekes összehasonlítást találtam egy teológiai szaklapban, ahol a Koránt, az iszlám szent könyvét hasonlítják össze a Bibliával, illetve a Korán keletkezését a Biblia keletkezésével, és ez az értekezés megjegyzi azt, hogy a Korán szavait csak szájhagyománnyal rögzítették, illetve örökítették, adták tovább, tanulgatták, művészi módon akár előadták, lelkesen hirdették, és csak később, jóval később írták le Mohamed tanítványai az ő elmondásai alapján. Ezzel szemben a Bibliában azonnal le kellett írni, amikor Isten mondott valamit. Ez nagyon érdekes összehasonlítás, mert Istennek gondja volt arra, hogy azonnal le kell írni. Hogy nehogy az emlékezetben valami kiesés történjék, és ne legyen hiteles az, ami később lesz leírva. Így, amikor például Isten nagy dolgokat tett a néppel annak idején a pusztaságban, akkor rögtön azt mondta Mózesnek, hogy írd le ezt egy könyvbe. Itt a 2. Mózes 17-ben azt olvasok, hogy írd le rögtön ezt emlékezet könyvébe. Később, amikor Isten elmondta az ő beszédét, akkor azt mondta az Úr, hogy Mózes, most írd le az összes beszédet, amit mondtam, a szövetség könyvébe. Akkor leírta a szövetség könyvébe. Tehát Isten rögtön azt mondta, hogy írd le. Így keletkezett a Biblia. Nagyon érdekes Calvinnak az a megjegyzése, amiben azt mondja, hogy egy régi szokás volt ismert abban a korban. Tudnélik, a prófétáknak az volt a szokás, hogy miután néhány szóban összefoglalták az Isten beszédét, leírták, akkor ezt kifüggesztették a templom kapujára. Vagyis az a központi helyen volt, mindenki arra elment, mindenki olvashatta, nagy betűkkel felírva azt, hogy mi az Istennek a mai napra írt üzenete. Később máshol is olvasunk a Habakuk próféta könyvében. Írd fel ezt a látomást vés táblákra, hogy olvasható legyen. Így közölte Isten az ő akaratát, felhívta a figyelmét, az, hogy közönséges betűkkel, mindenki számára érthető betűkkel írt fel, és az emberek akkor tudtak olvasni. Tehát olyan jó volt az iskolázottság Izraelben, hogy mindenki tudott olvasni. A zsinagóga iskolában megtanultak olvasni. Ezt nem tudjuk elképzelni, mert ugye az van bennünk, hogy ugye a Szovjetunióban a második 5 éves tervben megpróbálták megszüntetni az analfabetizmust. Tehát előtte az volt, és azt gondoljuk, hogy régen mindenki analfabéta volt. Izraelben a gyerekek megtanultak a zsinagóga iskolában nagyon jól írni. Tehát, de nagy betűkkel mindenki számára olvashatóan ott volt Istennek az akarata, és ezt kiszögezte, vagy kitűzte a templom kapura. Mi, akik ismerjük a reformáció történetét, tudjuk, hogy Luther ugyanezt csinálta. Tehát amikor Luther a Wittenbergi várkapura kiszögezte a 95 pontot, akkor egész bibliai módon, vagy biblikusan cselekedett, mert egy régi szokása volt a profétáknak, és a reformációnak ő volt az egyik proféta, aki kiszögezte a 95 pontot, hogy olvassátok, ez most Istennek az akarata. És ilyen nagy betűkkel mindenki láthatta, hogy Isten ezt mondja. És mivel csak 4 szót kellett írni, 4 szót mindenki meg tud jegyezni, egész érthetően. Gyorsan győz és szerez zsákmányt, így is lehet fordítani. Persze ezt nem könnyű megmagyarázni, és erre most nem is vállalkozom. Tudni, de kérdés, hogy ki az, aki gyorsan fog győzni, és ki az, aki gyorsan fog veszíteni. Akkor ki az, aki zsákmányt fog szerezni, és mi lesz a zsákmány? Erre külön magyarázatot lehetne keresni, akkor bizonyára Izsaiás el is magyarázta a kérdezősködőknek. Talán azért abban van valami igaz, azoknak az embereknek azt mondja, hogy az előző részben, tegnap, a hetedik részben azt olvastuk, hogy eljön a Messiás. És arra gondolnak, hogy aki győz, az a Krisztus. Aki legyőzi a sátánt, és akit kiszabadít, aki eddig fogoly volt, és most zsákmány lesz, az meg a mi lelkünk, vagy a mi életünk. Ezzel tehát külön lehetne foglalkozni, azt meg is magyarázta Ézsaiás. Azonban nekem a feladatom az, hogy az egész fejezetet megmagyarázzam, a 8. részt, és egy nagy táblára fölírnám, most az lenne az a 4 szó, amit könnyű hazavinni. Ítéletben, elrejtve, árnyékban jönnek az élő ifjak. Ez a 4 üzenet, majd mindjárt látni fogjuk, hogy mit jelent. Tehát az Ézsaiás könyvének a 8. részét olvassuk, otthon még nézzük át, és majd Isten eszünkbe juttatja ezeket a dolgokat. Amellett, ez egy rendkívül istentisztelet, mert 1 órakor ismételhetünk, és tudjuk, hogy a repetíció, ezt Máté Studiórum, 1 órakor a helyi tévében megnézhetjük mindezt, ami most elhangzik, és eszünkbe juthatnak még gondolatok. Minden esetre ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy a tegnapi rész az Immanuelről szólt, a Jézus Krisztusról szólt. A tegnapi rész arról szólt, hogy Ézsaiás elmondja, hogy eljön az Istennek a fia, és velünk lesz az Isten, és ez a kettő valamilyen módon kapcsolódik egymáshoz, és hogyha ezt a 8. részt most kicsit elemzem, akkor láthatjuk, hogy itt is Krisztusról van szó. Egyáltalán ez egy fantasztikus dolog, hogy az Ószövetségben Krisztusról van szó. Ezért mi újszövetségi emberek, Krisztus követői nagy örömmel olvassuk az Ószövetséget, mert a Jézus Krisztust találjuk meg benne. Megtalálhatjuk, mert ő már volt akkor. Krisztus nem karácsonykor kezdte az életét, akkor a föld életét kezdte. Azelőtt is volt. És így az egész Ószövetségben látjuk, hogy Krisztus cselekszik. Azért, amikor ezek az ifjak bemutatkoznak, vagy az a kis sereg bemutatkozik, hogy mi a Sion hegyén lakozó seregek urának vagyunk az emberei, akkor a seregek urát, ezt a nevet emlegetik, az nem más, mint Krisztus. Ő a mennyei seregeknek a fejedelme, ő az, aki az ég és földnek az ura, ő az, aki ott áll a világ mindenség fölött és mögött, ő az, aki irányítja titkos eseményeket, a seregek ura. A mennyei seregeknek a fejedelme. Talán emlékszünk arra egyszer, azt olvastuk, hogy Józsué, ugye, ott áll Jerikó nagy kőfala előtt, és nézd, hogy milyen vastagok a falak. Hogy tud oda bemenni? Hogy tudja elfoglalni? És egy titokzatos férfi áll meg előtte. És Józsué azt mondja, hogy közülünk való vagy az ellenségtől való. Azt mondja, én a mennyei seregeknek vagyok a fejedelme. És akkor Józsué levette a saruját, és leborult az Úr előtt. Az Jézus Krisztus volt. Megjelent ő neki, hogy bátorítsa. Ezek az ifjak pedig, vagy fiak, akik a próféta mögött sorjáznak végig ott a templom kapujához, ezek azt mondják, hogy megkérdik, hogy honnan jöttél? Az ilyen mennyei seregeknek a követei vagyunk. Tehát ezek szerint ők emberek, akik az Úrnak az emberei. Hozzátartoznak, és most őt képviselik. Tehát ez a kifejezés, vagy a név, hogy a seregek ura, ez is, ami megváltónkról szól. Ha azt olvassuk később, hogy ő lesz ti nektek szent hely, otthon könnyebb dolgunk lesz, mert a Bibliát kézbe is tudjuk venni, a 14. versben. Ő lesz ti nektek szent hely, akkor ez szintén arról beszél, hogy mi a Jézus Krisztusnál, vagy ő benne, egy elrejtett életet élhetünk. Egy olyan szent hely, ahol bennünket körülvesz és elzár. Mint régen a magyar erőt templomok. Magyarországon azért építették olyan nagy kőfalakkal az erőt templomokat. Még Erdélyben nagyon sok ilyen erőt templomot látunk. Hogyha az ellenség jön, akkor oda menekülhessenek az emberek. A tatárok előtt bemenekültek a falak mögé, és ott a szent hely az védelmet jelentett az ő számukra. Azt mondja a Biblia, hogy Krisztus nekünk az erődítményünk, akivel mi elrejtőzhetünk, aki körülvesz bennünket, megóv bennünket. Akkor azt mondja, hogy ő lesz nektek szent hely gyanánt. Ugyanezt gondolták annak idején az Ézsaiás kortársai is, mint amit mi gondolhatunk. Ez is Krisztusra mutat. Utána pedig következik egy nagyon érdekes, hogy szent hely lesz mi nekünk, de másoknak meg a megütközés köve és a botránkozás sziklája lesz. Testvérek, ez egy messiási ége. Ez kimondottan egy messiási profécia, hogy Krisztus a megütközésnek a köve és a botránkozás sziklája. Ez kimondottan a messiásról szól. Jézus Krisztus az a személy, akire egyesek építkeznek, akit elfogadnak és szeretnek, mások pedig elutasítanak, és abban megbotránkoznak, és neki ütköznek, mint egy nagy kőnek, és összezúzzák magukat. Tényleg ilyen a Krisztusnak a személye. Egyesek haragszanak rá, mások szeretik. Egyesek ráépítik az életüket, mások pedig menekülnek előle. Ez is Krisztusról beszél. Ez olyannyira biztos, hogy a Krisztusról beszél, hogy az új szövetségben is látjuk, hogy Krisztus a kőszikla, ami némelyek összezúzzák magukat, ha nem akarnak benne hinni. Az egész életüket összezúzzák, hogyha Krisztus nélkül maradnak. Tele lesznek kék, zöld ütésekkel azok, akik a Krisztusnak ellene mondanak, akik nem engedelmeskednek ő neki. Krisztus azt akarja, hogy az ő parancsolata szerint járjunk, és ha nem az szerint járjunk, akkor össze-vissza zúzzuk magunkat. Mert a megütközés kősziklája lesz számunkra a Krisztus. Ez egy messiási rész. Ez kimondottan olyan rész, ami Jézus Krisztusról beszél. Az Ószövetségben az egész voltaképpen Krisztusról beszél, de vannak kifejezetten olyan versek, meg picin kis részek, amik kifejezetten a messiásról szólnak, ezek a messiási igék. Ezek bosszantják nagyon a zsidókat, akik azt mondják, hogy nem fogadjuk el, hogy a názareti Jézus a messiás. Ezekkel a versekkel nem tudnak mit kezdeni, és ki akarják törölni a Bibliából, vagy át akarják magyarázni. Ez a magyarázat arra nézve, hogy a Qumráni barlangban, amit 47-ben fedeztek fel, mint ahogy említettem, sokkal kevesebb könyvtekercset találtak, mint ami ott el volt rejtve. Ott több ezer könyvtekercs volt elrejtve, és talán pár százat találtak. Hova lett a többi? És azt mondják, hogy a 7. században az akkor élő zsidó vezetők föltörték ezt a, úgy mondják, Jerikó melletti sziklavárat, azért, hogy az ószövetségi tekercsekben megnézzék, hogy azok a bizonyos igék, amikre az új szövetség hivatkozik, hitelesek-e vagy nem. Egy nagy izgalom és kíváncsiság vezette őket, hogy azok a versek, amik azt mondják, hogy Jézusban beteljesedtek, a messiási proféciák valóban úgy vannak leírva, vagy nem úgy vannak leírva. Ők is tudták, hogy ott a Qumránban a legrégebbi kéziratok vannak elrejtve. És ezért, ahogy ezt egy Timóteus nevű nesztóriánus patriarka leírja, a 7. században föltörték ezt a barlangot, és elvittek rengeteg kéziratot, hogy megvizsgálják ezeket a verseket. Ugye ezek valóban Krisztusról szólnak? Mert ezek messiási igék. És valóban Krisztusról szólnak, és meg kellett, hogy bizonyosodjanak afelől, hogy ez teljesen hiteles és elfogadható örökítés és rögzítés, ami itt van, hogy és ezt most vagy elfogadjuk, vagy nem fogadjuk el, hogy Isten a Krisztust, a Jézus Krisztust odaadta mi nekünk, amint szétválnak az utak. Egyesek számára oltalom lesz, szent hely lesz, szabadítás lesz, mások pedig össze-vissza zúzzák magukat rajta. Tehát ez a rész valóban Krisztusról beszél. És amikor azt mondja itt Ézsaiás, hogy olyan nehéz helyzetben vagyok itt, ebben a mostani történelmi helyzetben, de én őt várom, de én az Istent várom, az én szabadítómat, az én Istenemet, akkor ez szintén azt jelenti, hogy Krisztusra vár a megváltóra. És még egy rész van ebben, ami azt mondja, hogy és itt vagyok én, és a fiak, akiket adtál nekem, ez meg kimondottan egy messiási, tényleg Jézus Krisztusra vonatkozó kis vers az igében, hogy itt vagyok én és a fiak, akiket adtál nekem a 18. versben, és valóban mondhatta azt, hogy itt vagyok én és a fiak. Hát nem gyermekekről van itt szó, hanem talán meglett prófétákról, akik az Isten fiai, és így próféta fiak is. És egyszer majd Krisztus fogja mondani azt, a zsidókhoz írt levél 2. fejezet alapján, amikor Isten elé vezeti az övéit. Itt vagyok én és a fiak, akiket adtál nekem. Egyszer lesz egy ilyen csodálatos mennyei demonstráció, amikor Krisztus oda vezeti az övéit az atya elé, és azt mondja, hogy ők azok. Őket, atyám, te adtad én nekem, én meghaltam érettük a Golgotán, ők ezt megértették és elfogadták, ők engem követtek, itt vagyok én és a fiak, akiket adtál nekem. Tehát ott érezzük ebben a versben, ami megváltónak a közelségét, és az egész fejezet erről szól. És amikor Ézsaiás azt a nagy táblát kifüggesztette a templom kapura, akkor még egy megerősítést adott Isten, tudnélik, Ézsaiás hívott két tanút. Két tanút hívott oda, akik megerősítették, hogy ez Istentől származik. Ez valóban Istennek a beszéde. Itt valóban a messiásról, Jézus Krisztusról van szó. Régi szokás és törvény volt, hogy 2-3 tanúra volt szükség egy dolog megerősítésében. 2 tanú már elegendő volt. Később ezt Pál apostol is, amikor a korintusi gyülekezet rendjéről beszél, azt mondja, hogy ha valaki Istentől üzenetet hoz, 2-3 másik legyen, aki ezt megítéli. De ezt a mai modern korban is ismerjük, egy pert eldönthet 2 tanú megjelenése. Amikor 2 tanú megjelenik és elmondja, hogy én ott voltam, én láttam, én hallottam. Ez egy bírósági ügyben nagyon nagy jelentőségű lehet. Ez a 2 ember közéleti személy volt. 2 vezető ember volt, akit Ézsaiás tanúként hívott oda. Akik előálltak és szint vallottak. Az egyik volt az Úriás a pap, a második pedig a Zakariás a Jeberekiás fia. 2 olyan ember, akit mindenki ismert és vezető beosztású volt. Egyszer csak előáll és azt mondják, mi tanúskodunk az Isten beszédéről. Én nem tudom, hogy milyen vezető politikust képzeljünk el, hogy egyszer csak fölállna és azt mondja, hogy én hiszek a Jézus Krisztusban. Vagy én most Isten szerint akarom ezt a döntést meghozni. Összeomlana a parlament. Emberek ellenőre képedve, hogy előállnak 2 vezető, most ne játszunk nagyon a gondolat, hogy melyik 2 ember lenne az, aki érte, csak ilyen nagy pálfordulással előállna. De ez lehetséges. Előfordult ez már a történelemben is. Azt mondják, hogy annak idején Tápiósz elén élt egy híres rabbi, a Liechtenstein rabbi, aki kézzel kapott egy új szövetséget. Egyedül a kis szobájában olvasgatta az új szövetséget, és megtért. És elfogadta az Úr Jézust urának és megváltójának. És attól kezdve a zsinagógában arról beszélt, hogy Jézus, a názáreti Jézus a messiás. Róla szól az Ézsaiás, meg a Mózes, meg mindenki. Persze, hogy kiutasították a gyülekezetből, kitagadták, kiátkozták. Mondják, hogy egy pesti bérháznak a padlás szobájában halt meg nagy szegénység között, és bűnbánati zsoltárokat énekelt. Ez a 30-as években volt. És később elhíresült az is, hogy Rákosi Mátyásnak volt egy vérbírája, egy bírónő volt, aki rövid idő alatt, pár óra alatt összeütött egy halálos ítéletet, és kivégezték azt, akiről ez szólt. Egy hírhedt személy volt, mindenki rettegett tőle. Egy nap megbetegedett, halálos betegségbe esett, repülővel vitték ki Londonba, és ott feküdt a halálos ágyán. Nem tudtak rajta segíteni a londoni orvosok. És akkor a Londonban élő Jézusban hívő zsidók meghallották, hogy Lichtenstein Dávidnak a lánya ott fekszik a londoni kórházban és haldoklik. És ezek elmentek hozzá, és azt mondták, hogy mi hiszünk Jézusban. És bizonyságot tettek az Úr Jézus Krisztusról. És ez a hölgy ott megtért. Elfogadta Jézust Urának és megváltójának. És meggyógyult. És hazajött, és bement a köztársaság térre, a pártházba, és elmondta, hogy hiszek Jézusban. És akkor azt mondták neki, hogy nem bántunk, de nem akarunk látni. Egy darabig még az óutcai testvérgyülekezetben járt. A gyülekezet vezetője mondta ezt el én nekem. Aztán később Svájcban élt, és ott kapcsolódott be egy keresztény gyülekezetbe. Akkor valaki előáll, egy neves ember, és tanúskodik. Valaki előáll, és elmondja, hogy hisz Jézus Krisztusban. Hogy az én életemben egy nagy fordulat állt be. Én döntöttem a megváltó mellett. Én rábízom az életemet. És megvallom országvilág előtt. Hát valami hasonló lehetett ez, hogy előállt egy pap, aki eddig egész mást mondott, mert akkor a papság nem állt a helyzet magaslatán, és előállt egy másik vezető ember. Tanúk. Két embert hívott oda tanúskodni Ézsaiás. Kiteszi a nagy táblát, rajta van az Isten akarata, és két ember tanúskodik Isten szava mellett. Ez a két ember hogy tanúskodhatott? Honnan tudták, hogy ez tényleg Istennek a beszéde? Valószínűleg úgy, hogy Isten ilyen részkijelentést adott ő nekik, vagyis Isten ővelük is beszélt. Tehát nem csak Ézsaiásnak jelentette, revelálta az akaratát, hanem ezt elmondta ennek a két embernek is. Ezért tudták ők ezt tanúbizonysággal megerősíteni. Isten őket is bevonta ebbe a lelki eseménybe. Őket is titkos tanácsosokként kezelte. Meggyőzte őket, és ők ezt megértették, és elmondták. Milyen nagy dolog, ha valaki Isten igéje mellett tanúskodik. Nézd azt a két embert. Ők most Isten igéje mellett tanúskodnak. Vannak idők, amikor szükség van tanúságra. Vannak idők, amikor elő kell, hogy álljanak a tanúk. Tanúk nélkül össze is omlana minden. Amikor nagy a baj, és ember azt hiszi, hogy vége mindennek. Isten végleg elvetett bennünket, akkor szükség van arra, hogy előálljon egy tanú. Ez meg az Isten embere. Itt nagyon nagy volt a baj. Azt olvasjuk itt, hogy a nép megutálta a Siloám lassan folyó vizét, 6. vers. Mivel megutáltad a Siloám, vagy Siloáknak a lassan folyó vizét, ezért rád hozza az Úr a folyóknak nagy, erős vizét, az Asszíria királyát, és jön a víz, egy hatalmas áradást képzeljünk, hogy meder fölé megy, mindent betakar, mindent elpusztít, és becsap Júdába, és megáradván átmegy rajta, és torkig ért, és megfulladtak az emberek. Ilyen nagy veszedelem van ez a nép. És valóban az asszír birodalom hatalmas erővel jön, hogy megtámadja őket. Meg sem isül ez a nép. Ebben a rettenetesen nehéz helyzetben pedig előáll Istennek a tanúja. És azt mondja, de mi az Úrban bízunk, de mi Istenben bízunk. A seregek Urának vagyunk az emberei, aki minden fölött áll, és hozzá kellene fordulni. Őt kell keresni. Vannak idők, amikor szükség van tanúságra, mert különben elvesztünk. Vannak idők, és voltak idők, amikor szükség volt tanúságra, mert nagyon nagy volt a sötétség. hó ebben a részben, olyan sötét korról van beszámoló, ami ritkán fordul elő. Igen, nagy a sötétség. Na nem szellemileg, mert lehet, hogy kiváló tudósok éltek ott Jeruzsálemben, hanem lelkileg van nagyon nagy sötétség. Lelkiképpen van nagyon nagy sötétség. Tudni, hogy az emberek kétségbeesésükben már a halott idézőkhöz fordulnak. És hogyha valaki a halott idézőkhöz fordul, az a legnagyobb sötétségbe kerül. Ha valaki a szellemeket kérdezi meg, mert nem a halottak felelnek. A halottak már azok vagy az Úrnál vannak, vagy nincsenek az Úrnál. Azok nem jöhetnek ide, azok nem szólnak. Valamiféle tisztátalan szellem szólal meg, hogyha az ember kérdezgeti. És azt mondja, hogy ha így szól hozzátok valaki, hogy tudakozzatok a halott idézőktől és jövendőmondóktól, de ezt mondták, hogy nem tudod, hogy mi lesz, vagy hogy mi történt azzal, akit szerettél, akkor menj el a halott idézőkhöz, a jövendőmondókhoz, akik sipognak és suttognak. Az a titokzatos, sejtelmes, okkult, misztikus légkör az, amit vissza van adva ebben a részben. És azt mondja itt a tanú, hogy nem szabad ezt tenni, mert hogyha valaki ilyen helyre elmegy, megsötétül a lelke, nem fog tudni imádkozni. Levágja magát az Krisztus gyülekezetéről. Isten nagyon tiltja azt, hogy elmenjünk halott idézőkhöz, azoknak bármilyen műfajához. Annak idején még kezdő lelkész voltam, amikor egy idős férfivel beszéltem, aki elmondta azt, hogy az ő apja kint volt a fogságban annak idején, és aggódott érte, hogy mi van vele. És akkor mondták, hogy a szőlőhegyen van egy asszony, aki megidézi azt, hogyha valaki meghalt. Tehát, ha már meghalt, akkor megjelenik majd neki. És azt mondja, hogy elment a szőlőhegyre, és valamilyen árnyék meg is jelent neki, és utána jöttem haza. 10-12 kilométert jöttem ott a szőlőhegyről haza, és akkor iszonyatos félelem zuhant rám. Hazamentem, és kinyitottam a Bibliámat, és a Bibliámban a Mózes 5. könyvének a 18. részét találtam, amelyik azt mondja, hogy ne találtassék te közötted halott idéző, mert mind utálja az Úr, aki ilyeneket cselekszik. És akkor az ember elmondta nekem, hogy csak egy fogadást, egy bocsánatot kért Istentől, mert ő nem akart az Isten utálata alatt élni. És megfogadta, hogy soha többet ilyet nem tesz. És ott áll a két tanú a nagy tábla alatt, Jeruzsálem főtere, és azt mondja, hogy az, amikor meg akarjuk tudni a titkokat, az életünk dolgait, akkor a halottaktól vagy az élő Istentől kell tudakozódnunk. Az élő Istent kell megkérdezni, és ő fogja megmondani, hogy mi történik, és mire számítsunk. Azt mondja itt a proféta, a tanú, az élőkért. A holtaktól kell tudakozódni, a bizonyságtételre hallgassatok, a tanításra hallgassatok. Amikor nagyon nagy a sötétség, szükség van arra, hogy előálljon egy-egy tanú. Szükség van tanúra. Amikor úgy látták, hogy mindennek vége, a nemzetnek vége van, azt olvassuk itt, hogy a 9. és 10. versben leírtak alapján a népek tanácskoznak, és terveket szőnek, hogy elpusztítsák a mi népünket, akkor szükség van, hogy két tanú előálljon, és azt mondja, hogy de a seregek ura velünk van, és nem fogunk elveszni. És amikor mi éreztük a magyar történelem során, és talán most is úgy érezzük, hogy a mi nemzetünk nagy veszélyben van, és mintha tanácskoznának rólunk, hogy a mi nemzetünk elveszten, akkor felragyog a Krisztusnak a fénye, és azt mondjuk, hogy de mi feljebb nézünk, mi többet látunk, mert tanácskozzatok, beszéljetek beszédet, de úgy csinál meg, mert Isten van velünk. És Istenbe vetjük a reménységet. Tehát szükség van arra, hogy legyenek tanúk. És mi hálásak vagyunk Istennek, hogy adott mi nekünk tanúkat. már-már elalélt a lelkünk. És akkor előállt valaki, és mondott egy igét. Már-már elmerültünk a hitetlenségben. Volt egy ilyen szakasz az életünkben. És akkor kiderült az egyik társunkról, hogy hívő. Még egy osztálytársunk volt talán. És beszélt Isten szeretetéről, Jézusról. Te hiszel Istenben? Igen, én hiszek. Ez olyan volt, hogy előállt egy tanú a hitetlenségben. Milyen nagy dolog, hogy Isten adott tanukat. Már-már azt hittük, hogy mindennek vége. És akkor Isten adott embereket, akiknek ott volt az élő reménység a szívében. Akik beszéltek Isten szeretetéről, igét hoztak, élő igét, Jézus szavát hozták. Kedves testvéreim, akik részesei vannak, vagyunk ennek az Isten tiszteletnek, akár most, akár egy órakor, amikor a televíziót nézik és hallgatják, talán valaki ott beteg ágyba kényszerülve nézi ezt az Isten tiszteletet, és azt mondja, hogy neki már nincs semmi reménysége. Azt mondom, hogy íme, itt vagyok én, és itt vannak a fiak, van gyülekezet még, aki imádkozik a betegekért is, nem veszett el minden ebben az országban. Talán valaki kétségbe esett lélekkel hallgatja a szavakat, és azt mondja, hogy én úgy elrontottam az életemnek a dolgait, úgy összekuszáltam már a kapcsolataimat is, és én már eljátszottam minden lehetőségemet. Itt vannak a tanúk, Istennek a tanúi, akik elmondják, hogy mi is egyszer ilyen helyzetben voltunk. De Isten adott ötleteket, gondolatokat, megoldásokat, és amikor Isten kezébe tettük az életünket, akkor rájöttünk arra, hogy van remény. Azért, amikor azt mondja, hogy én az Urat várom, akkor a tanúk is azt mondják, hogy várd az Urat, és vesd belé a reménységedet, és ő majd megsegít. És bármilyen nehéz helyzetben is vagy, majd elmondhatod azt, elénekelheted azt, amit az énekünk is mondja. Ezt hallva is, vagy ezt látva is el ne hidd, hogy ez a perc elveszít. Sion addig meg nem dőlhetsz, míg oltalmad Istentől lesz. Végül hadd mondjam el, kedves testvérem, hogy te is lehetsz tanú. Te is lehetsz az Úr Jézus Krisztusnak a tanúja. Mert miközben halljuk a bizonyságtételt és halljuk az igét, közben Isten maga megérint bennünket. Mikor elgondolkozunk, halljuk a bizonyságtételt és Isten közben megérint bennünket, és mi megérintett emberek leszünk. Kicsit meg is illetődünk, amikor Isten megérint bennünket, és magunkba szállunk, és hozzáfordulunk. És akkor ő majd felhasznál bennünket, hogy majd mi is tanúk lehessünk, és sokakat vagy egyeseket megmenthessünk sok-sok hiába valóságtól. Ebben segítsen Isten minket. Amen. A 394. dicséret második versét énekeljük. A 394. dicséret második versének éneklésével válaszoljunk az elhangzottakra. Ez így kezdődik. Hullámok a rémítenek mérhetetlen víz felett, és a habok közt szíved remeg, hogy sírod is ott leled.
Hullámok a rémítenek, mérhetetlen víz felett.
verset is énekeljük.
Bár egy homok rengelének, méket égi kézemet, indulása a nagy égnek, végromlásnak
imádkozzunk. Köszönjük Istenünk a táblát, és köszönjük Istenünk a tanúkat. Köszönjük, hogy leírtad nekünk a te üzenetedet, a te szeretetedről, a te segítségedről, és arról, hogy közel vagy hozzánk, hogyha segítségül hívunk téged. Köszönjük, hogy a bizonyságtétele megerősíted ezeket a dolgokat, hogy bizalom ébredjen a mi szívünkbe, és lépjünk, elinduljunk hozzád, közeledjünk hozzád, és megtapasztaljuk a te segítségedet. Köszönjük, hogy nincs olyan nyomorúság és baj, amiben ne tudnál megérteni bennünket, és amelyben ne tudnánk hozzád fordulni. Köszönjük, hogy neked semmi sem lehetetlen, te tudsz nekünk segíteni. Te tudod egyengetni a mi életünk útját. Tedd ezt, kérünk, Urunk, a megváltónkért, a Jézus Krisztusért. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg minékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Fennállva fogadjuk az áldást. És az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet.